Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik el tudtatok jönni ezen a gyönyörű szép tavaszi, illetve nyár elején. Köszönöm szépen. Napsütésben, időben, és nem kint a kertben, vagy a kirándulásban, hanem itt töltitek. Az a reménységem, hogy mindannyiunk számára mindez megerősítés lesz a hitben, esetleges új ismereteket is hozhat, vagy a meglevőket egy kicsit jobban rendszerezi. És ugyanakkor azt remélem, hogy mindez egy folyamatnak a következő lépése lehet, amelynek részeként majd fogok beszélni arról, hogy mi minden az, amit szeretnénk a közösségben munkálni, szerte az országban, a helyi gyülekezetekben is, meg egész közösségünkben is. Én kicsit így itthon érzem magamat egyáltalán, hiszen az egyik körzetben voltam ügyintéző, lelkipásztor, és annak a folyamatában, amikor ez az épület vásárlása meg kifizetése történt, valamelyest ráláttam erre a folyamatra, és remélem, hogy mindannyiótoknak ez egy élmény lesz, ahogyan itt lehetünk. Isten gondviselésének a látható jele, ez bizonyságtétel is egyben, ahogyan itt vagyunk. A másik, amit szeretnék bevezetésként megemlíteni, Tápeste részt vehettem Budapesten a Mikvujicsisnek az alkalmán, és nagyon megérintett, gondolom nem csak én voltam az egyetlen, aki ezt élte meg, nagyon megérintett az, ahogyan Isten használja őt. Tegnapi nap folyamán még egy előadást be kellett iktatni a délután 3 órára, az esti alkalmon kívül, meg a délelőtti alkalmon kívül, mert olyan nagy volt az érdeklődés, és nagyon sok felől, nagyon sok ember eljött, hogy hallhassa azt az üzenetet, amit Isten rajta keresztül elmondott, azt a régi evangéliumot, az Isten megtartó, megszabadító kegyelmét. És sok minden volt, ami azt hiszem mindannyiunkat megérintette, de különösen egy momentumot hadd idézzek. Az asztalra, amin hát ő a maga különleges módján közlekedik, tudjátok, hogy ő kezek és lábak nélkül született ember, csupán egy olyan láb része van, amin 2 ujja van, de azt mondja, hogy ez a kedvenc testrésze, és megdöbbentő volt, hogy kirakott egy cipőt. Mondja, ezt a cipőt néhány évvel ezelőtt ő vásárolta. Sok évvel ezelőtt, amikor már hívőként kezdte hirdetni Isten igéjét sokaknak, akkor egyszer találkozott különleges módon egy teljesen hozzá hasonló fiúval. Dánielnek hívják azt a fiút. Néhány éves volt, akinek szintén nem voltak kezei meg lábai. És aztán a szüleit megvigasztalta, hogy bátorította, ahogyan az ő édesanyja, meg a Dánielnek az édesanyja megölelték egymást, édesapja, a Dániel édesapja, és elhatározta, hogy el fog menni, amikor 6 éves lesz ez a Dániel az iskolájába. Mert tudta, emlékezett rá, hogy csúfolták őt mindenféle helyzetben, milyen dolgokon kellett keresztül mennie. És aztán, amikor 6 éves lett, akkor elment ebbe az iskolába beszélni az Úr Jézus Krisztusról, és beszélni arról, hogy kik vagyunk mi emberek. És attól kezdve azt mondja, így fogalmazott, hogy ez a fiú lett a legcoolabb, legkülönlegesebb az kedvenc az iskolába. És azt mondja, hogy neki megéri már így élni, hogy azt reméli, hogy Dániellel majd az Isten országában találkozni fog. És azt mondja, mikor majd a nevemet fogják szólítani, akkor majd az új testemben, amiben lesz, amihez lesznek kezek és lábak, fogok futni, és Dániel meg fogom ott ölelni. És mert neki is lesznek kezei és lábai, ő is fog futni hozzám, és megöleljük egymást, és tudjuk, és tudom, hogy ezért már érdemes volt élni. És megvettem előre a cipőmet, ugye nem tudom elvinni a mennyek országába, de ez emlékeztet erre engem. Nos, mindezt azért mondtam el egy kicsit bevezetésként, mert Hiszem azt, hogy Isten sokféleképpen formál bennünket, sokféleképpen tanítani akar és tud bennünket, és az a célja, hogy arra készítsen fel, amivel mindannyian törekszünk. És hogy mások is velünk együtt odaérkezhessenek. És hogyha egy ember, ha 10 ember, ha 100 ember, ha ki tudja hány, lesz az, aki megölelhet majd, hogy de jó, hogy itt vagyok, és köszönöm, hogy segítettél, hogy itt lehetek, ez azt hiszem, hogy a legnagyobb jutalom lesz a számunkra. De végülis mi is ez az alkalom? És hogyan érkeztünk el ide? Én tudom, a Jonatán is, Dániel is küldték ki az információkat, lelkipásztorok buzdítottak testvéreket, hogy jöjjenek el, de hát végülis mi ez? Vagy mit akarunk itt most? Szeretném, hogyha megnéznénk az első kis diát, ez egy tanítási képzési piramis. Képzeljük el azt, hogy valaki jön a gyülekezetbe, és kérdései vannak, még nem ismeri az Istent, valahol talán itt van. Még a hitben, a Krisztus szeretetében nem él, nem jár. De eljön az idő, amikor dönt Jézus Krisztus mellett, és aztán elindul a hit növekedésében tovább, fölfelé, mindjárt látni is fogjuk, ahogyan a hit ébredése után az alapozásban, az alapozó bibliai tanításban haladhat előre, és növekedhet a hitben. És ahogyan növekszik a hitben, különböző tanításokban, különböző segítségekben lehet része. Vannak olyan dolgok, amiket a helyi gyülekezetben lehet megtenni, aztán vannak dolgok, amiket talán már szélesebb körben lehet folytatni, és vannak országos, tehát intézményesült képzési lehetőségeink is, mint például a teológia. Miért van az, hogy sok ember elindul a hitben, de ha visszagondoltok, és különösen most az idősebbeket szeretném erre kérni, hogyha visszagondoltok arra, hogy hányan merítkeztetek be azzal a csoporttal, akik bemerítkeztetek, és hányan járnak most is az Úrral abból a csoportból, illetve még inkább, hogy hányan vannak közöttük teherhordó lelki testvérek, akik érett hívőként, megtalálva maguk szolgálatát, másokat is tanítvánnyá tudnak tenni. Az egy izgalmas kérdés. És azt látjuk, hogy ez a lelki növekedési folyamat, ez egy rendkívül komoly kérdés, és egy nagy kihívás közösségeinkben. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy hirdetjük az evangéliumot, és megtérnek az emberek. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy ott vannak az istentiszteletek, ott vannak a bibliaórák, meg ott van a biblia a kezünkben, hát miért nem növekednek? Miért nem lesznek oszlopok egyszerűen az Isten országában? Azt látjuk a Szentírásban, hogy akár az Úr Jézus Krisztus a maga tanítványaival, akár a tanítványok, az apostolok, aztán maguk munkatársaival egy olyan folyamatot jártak be, amelynek része volt a jellemformálás és jellemfejlődés, része volt az ismeretek átadása, elmélyítése és gyakorlása, része volt az Isten igazságának, a Krisztus tanításának, életének és művének az átadása világosan és érthetően, és ezen keresztül része volt az ő szolgálatba való belehelyezésük is. Azt mégpedig, hogy az elhívásuk és az Istentől kapott, és a bizonyos értelemben szüleiktől kapott ajándék készleteik alapján, hol van a feladatkörük, hol van a szolgálatuk? Mert hogy ott tudunk kibontakozni, ahova Isten akar bennünket állítani. És eltévedünk, illetve nem tudunk tovább haladni, hogyha más területeken vagyunk, vagy másba helyezzük be magunkat. Éppen ezért nagyon fontosnak látjuk, és igazából a múlt héten vált világos számunkra, hogy még egy dolog hiányzik innét, ezt mindenképpen majd szeretnénk pótolni, ezt a családi szintet, is bele kell tennünk ebbe. Szóval mindenféleképpen szeretnénk azt, hogyha közösségünkben ez a tanítási, felkészítési, fejlesztési és szolgálatba helyezési folyamat egy növekedő folyamat, ez egymásra épülő legyen, ez átlátható, meglévő anyagokkal, vagy a hiányok pótlásával egyben összeszerkesztett lehessen, és hogy a helyi gyülekezetekben a testvérek, akik megtérnek, Krisztushoz jönnek, kapják meg azt a szükséges lelki táplálékot, erősítést, támogatást, tanítást és segítséget a jellemformálásban és a szolgálatban, hogy tudjanak növekedni. Aztán, amit regionálisan, ilyen hasonló bibliai iskolák keretén belül, vagy más speciális tanfolyamokon, tanításokon, gondoljunk itt akár speciális területekre, vasárnapi iskola, vagy gyermekmissziós, vagy ifjúsági vezetős, vagy pénztáros, vagy kiscsoportvezetők, vagy házi csoportvezetők, vagy médiamunkások, vagy lehetne sorolni tovább, milyen területek lehetnek, amikre bizonyos speciális tudásra van szükség, amelyet egy-egy helyi gyülekezetben lehet csak egy-két-három embernek szükséges, vagy a szolgálatból fakadó igénye, vagy szüksége, de ezt regionális szinten össze lehet fogni, és jól lehet vezetni. És aztán természetesen az elmélyülés az a felsőfokú tanulmányok során lehetséges, és ennek kell, hogy legyen szerepe, terepe a közösségünkben. Éppen ezért most egy kicsit olyan próba jelleggel szeretnénk ezt a regionális bibliaiskolai alkalmat itt közöttetek tartani, és köszönöm, és köszönjük, hogy vállaltátok, hogy eljöttök erre. Azt remélem, hogy a gondolat, a szándék az átmegy a szívetekben, és megtaláljuk erre mind a formát, mind az embereket, mind aztán ennek a megfelelő kereteit is a jövőben, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne ezeket itt az északi részen is tartani, és mik azok a szükségek, amik ide tartozóak lehetnek, és mik azok, amik a helyi gyülekezethez, vagy éppen a teológiai képzéshez tartoznak. Másrészt szeretnénk, és ha létezett ilyen tovább, erről egy kicsit többet majd szólni a következő közgyűlésünk és munkakonferenciánk alkalmával Velencén. Úgyhogy szeretettel hívunk benneteket, még van lehetősége, hétvégén még van lehetőség jelentkezni erre az eseményre. Ez most nem csupán egy zárt alkalom lesz, a maga a közgyűlés a szombat délelőtt lesz, de a munkakonferencia az már elkezdődik péntek délutántól, és tart vasárnap délig, és ezen különböző módon, különböző területekre be lehet kapcsolódni. Az a célunk, hogy akár ezt a kérdéskört, amit már megemlítettem, és amiből majd kinő egy-két gondolat, a mai nap folyamán is, akár azt az intézményi, szociális és oktatási intézményi bővülést, amelynek következtében rendkívül sok lehetőségünk, de egyben felelősségünk és kihívásunk is támadt az elmúlt évek során. Együtt közösségileg kell, hogy átgondoljuk, és visszahatólag megfontoljuk azt, hogy mi az, amelyben Isten formálni akar bennünket, mint közösséget, mint gyülekezetet, mint lelkipásztorokat, mint munkatársaikat, mint hívőket, baptista hívőket, hogy ezeken a lehetőségek, ezen a kapukon be tudjunk menni, és az evangélium elérhessen sokakat. Éppen ezért a mai nap folyamán erről többet nem szeretnék túlságosan szólni, hanem egy olyan előadásra készültem gondolatindítóval, amelyhez szeretnék némi segédanyagot is adni nektek, amit úgy neveztem el, hogy missziói paradigmák, az anyagokban a 21. század volt különösen kiemelve. Erre nagyobb hangsúlyt szeretnék majd tenni, de nem csak erről szeretném, ha szó esne. Én előzetesen azt az információt kaptam, körülbelül 30-an leszünk együtt. Ha átválhatsz a másik a nyitó képére, azt köszönöm szépen. Ezért én 30 traktáltam ebből az anyagból, egy ilyen kis sokszorosítás. Ez azért, nem azért van, hogy engem rám ne figyeljet, ja, ezzel lehet, értem jól. Ez nem azért van, hogy rám ne figyeljetek, hanem az előttetek lévő papírra, hanem azért, hogyha szeretnétek esetlegesen valamit följegyezni, nem kell azt, amit elmondok, vagy ami az anyagban látható módon benne van, lejegyezni, mert az már ott van, hanem esetlegesen más további gondolatokat, javaslatokat, felmerülő kérdéseket. Mielőtt ebbe belevágnánk, elmondom egy dilemmámat, ami egy kicsit már itt a missziói paradigma váltással kapcsolatosan megjelenik a 21. században. Tudjátok, a történelem során sokféle tanítási, képzési mód volt. Ha visszaemlékeztek tanulmányaitokból, a klasszikus görög tanítási, képzési mód az volt, hogy a professzor járkált, ment az utcán, élte az életét, és a tanítványok, mint egy kis a kotlós melletti kis csibék, mentek vele, mentek utána, és tanultak tőle. Egy ilyen kis csapatban hozottak. Érdekes megfigyelni azt, hogy ez a fajta tanítási mód mondjuk Pál apostolnál is megjelenik. Görög hellén kultúra az, ami a Biblia újszövetségi hátterét legalább annyira meghatározza, mint a zsidóság. És ő is csapatban, méghozzá jelentős csapatban, nagyon széles körű munkatársi körrel együtt mozog. Egyfajta tanítási mód. Aztán hát a történelem során később megjelent egy másik, az ilyen frontális jellegű tanítási mód, amikor valaki tanít, és valakik hallgatják és tanulnak. A mában nagyon érdekes, hogy egyre jobban, egyre szélesebb körben jelenik meg egy másik fajta, legalább annyira igényként, mint eszközként, egy másik fajta tanítási mód, amikor azt mondjuk, hogy üljünk le együtt, és fedezzük föl együtt. Ez másfajta attitűdöt igényel, akár az előadó, a szolgálattevő részéről, és a jelenlévők részéről, és sok esetben kell, hogy ezt a közösségben, kisebb-nagyobb csoportban alkalmazzuk, de nekem az a meggyőződésem, hogy mindez, az igény, vagy ez a fajta módszer nem üti még ki azt a fajta eszközt, ami az ilyen jellegű tanítást jelent. De szeretném, hogyha gondolkodnánk erről, és itt majd ez egy mellék vágány, gondolkodnánk erről, hogy akármi lelkipásztorok, vagy gyülekezeti vezetők, kis csoportvezetők, bibliaköri tanítók, vagy bármi ifjúsági vezetők, hogyan tudunk jobbak lenni abban, hogy segítsük az embereket, hogy ők maguk ismerjék fel számukra, maguk számára azokat az igazságokat, amelyeket szeretnénk megtanítani nekik, de lehetséges, hogy ilyen frontális jellegű tanításban nem fogadnák el. Mai ember sokszor azt mondja, hogy na, osszák az észt megint. És hát ez erre nem annyira vagyok vevő, nem annyira vagyok kíváncsi. Érdekes ebből a szempontból nemrégiben a népszámlálás kapcsán megjelenő statisztikai adatokban egy mélységi adatokat is kicsit elemeztünk, és benne megnéztük azt, hogy például a különböző egyházaknak nem csak az életkori belső korfája hogy néz ki, hanem az is, hogy például a képzettségi helyzet az hogy néz ki. És megdöbbentő volt számomra az, hogy még a baptizmusnak az elejénk a elsősorban a falvakban élő egyszerűbb embereket érték el, mára ott tartunk, hogy szinte az összes magyarországi keresztény egyházat beleértve, magyarországi baptista egyházban legmagasabban reprezentáltak a felső fokú végzettségű emberek. Egy adat például, mondjuk ennek a két vége, hogy a Jehova tanúinál az általános iskolát nem elvégzettek vagy az általános iskolát végzetteknek az aránya mindegyik 20%-os, nálunk mindegyik esetében 10 vagy 10 alatti, és ugyanennél az egyháznál a felsőfokú végzetteknek az aránya 5%, baptistáknál 29. De ezzel ilyen értelemben az összes, tehát a katolikus, református, evangélikus, metodista, pünkös, mindegyiket meghaladja, meghaladó módon, ami azt jelenti, egyedül egy egyház, ami nem is egyház, és nem is keresztény, a buddhisták, akik megerőznek bennünket, az egy ilyen értelmiségi, érdeklődési körű társaság, látható módon, divat is, meg el is őket tudják elérni, eszközrendszer is, céltudatosság és sok minden más kérdés van mögötte. Szóval, hogyha egy ilyen a mi közösségünk, ilyen emberekből áll, ilyen embereket tudnak elérni, akkor meg kell nagyon komolyan fontolnunk azt, hogy a múltban használt, hadd használjam ezt a szót most már, missziói paradigmáinkat egy kicsit át kell gondolnunk. És bizonyos dolgokat nem, vagy kevésbé kell, vagy szabad gyakorolnunk, mert más a közeg 50 vagy 100 évvel ezelőtthöz képest. Missziói paradigmák, lehet, hogy ez a szó, hogy paradigma, ismerős, de olyan ismeretlen számunkra. Állítólag a nyelvújításoknak a korában születtek ilyen kifejezések, ilyen nagyon egyszerű dolgokra, hogy nyaktekerészeti melfrekvenc. Mi az? Nyakkendő, ami nincsen nála rajtam. Vagy, hogy gőzpöfögészeti tovallöködöm. Mi ez? Mozdony. Na most lehet ez a paradigma szó, ez nem ezt akarja megcélozni, hogy valami olyan bonyolult, hogy senki nem érti, de nagyon jól hangzik. Hanem sokkal inkább egy összefüggő gondolatiságot akar jelezni, missziói paradigmát, azaz a misszióval kapcsolatos látásmód, gyakorlat, belső motivációk, illetve felfogás rendszernek az egészét próbálja ez megfogni, mert a különböző korokban a misszióra vonatkozólag, a misszióval kapcsolatosan más és más volt a paradigma. De először nézzük meg azt, hogy mi az, ami... Próbálkozom bele? Igen. Magával a misszióval kapcsolatosan ennek a kifejezésnek nem csak a paradigmáról kell, hogy beszéljünk, hanem a misszióról is. Azért is, mert a missziónak van a kifejezésnek magának van egyfajta mondjuk így válsága vagy nehézsége, hiszen tudjátok jól, hogy a napjainkban a missziót azt használják mondjuk az afganisztáni misszióra is, ami azt jelenti, hogy adott esetben lelőni embereket. Ezt is beleértik a misszióban, és sok-sok minden mást is, ami a klasszikus keresztény, vagy inkább azt mondom, bibliai értelmezés tekintetében viszont nem szerepel ebben, vagy nem ez szerepel. A misszió a Bibliában az a krisztusi parancs, illetve a krisztusi tanításban gyökerező akarat, amit a Máté evangéliumának a végén azt gondolom, hogy nagyon jól ismertem, mindannyian idézni tudunk, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Éppen ezért menjetek el szerte az egész világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítve őket, az Úr Jézus Krisztus nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindezt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Az Úr Jézus Krisztusnak az elküldése, amelyet természetesen többször vagy többféleképpen már az apostolok, pontosabban a tanítványoknak elmondott, és aztán az apostolok tovább adták a jövő generációinak. A misszióval kapcsolatosan nem csupán azért, mert maga a kifejezésnek van egy nehézsége, és néha egy kicsit lejárt vagy elhasznált volta, Ami természetesen minden esetben azt jelenti, mikor valami nagyon értékes, azért lesz sokszor elhasznált, mert annyira értékes, és sokszor sokféleképpen használjuk ezt a kifejezést. De a mögötte lévő tartalomnak is van egy olyan kihívása, amellyel szembe kell néznünk, különösen a mai világban, amikor felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e, vagy hogyan lehetséges ma krisztusi missziót végezni. Az evangélium továbbadását krisztusi módon, és az Isten megkereső szolgálatát végezni. Néhány hónappal ezelőtt ültem le a Katolikus Püspöki Konferenciának a titkárával, Mohos Gáborral, egy nagyon jó kapcsolatom van vele, és úgy beszélgettünk, és beszélgettünk az intézmények átvételével kapcsolatosan, és fontosnak tartotta kifejteni azt, hogy ők, mármint katolikusok, nagyon rossz néven vennék azt, hogyha hát mi a katolikus embereket, és benne a katolikus gyermekeket baptistává térítenénk. És akkor én válaszoltam erre azzal, hogy hát most már előző pápa, Benedek pápa is meghirdette, vagy már korábban is felmerült ennek a gondolata, az új evangelizáció gondolata, hiszen ti magatok is felismertétek ezt, mondtam, hogy Európa ma már gyakorlatilag nem keresztény, és Magyarország is gyakorlatilag nem keresztény. Az mostani népszámlálási adatok azt mutatják, hogy az országnak körülbelül a fele nem vallotta magát keresztény felekezethez tartozónak, akár azért, mert nem vallotta, akár azért, mert nem akart erről bármilyen fajta visszajelzést adni. Szóval érveltem ezzel kapcsolatosan azzal, hogy mi nem azt akarjuk, hogy egy elkötelezett hívő katolikus embert kirángassunk a templomból, de mi úgy tapasztaljuk, hogy bőséggel vannak az utcákon, a tereken, az iskolákban, a kocsmákban és mindenütt másutt olyan emberek, akik valóságosan és élő módon Krisztust nem ismerik. Azonnal beleütköztünk abban a missziói felfogásnak a különbségébe, amelyben aztán sokszor bizonyára ti magatok is az adott helyeken, a területeteken, a városotokban, a községetekben találkozhattok. Ugyanis a nagyegyházi vagy népegyházi megközelítési mód a misszióval kapcsolatosan az, hogy mi megkereszteltük ennek a településnek mondjuk a 90%-át. Ennek ergo ez a településen lakó emberek 90%-a hozzánk tartozik. Ergo, hogyha ti missziósztok közöttük, akkor ez probléma a számunkra. Másik oldalról a mi missziói felfogásunk az, hogy mi ilyen értelemben pogánynak, ilyen értelemben elveszettnek tartjuk azokat az embereket, akik Krisztus valóságos ismerete nélkül élik az életüket, függetlenül attól, hogy gyermekkorban vagy később milyen kapcsolatba kerültek egy másik egyházzal vagy felekezettel, de hogyha ez emögött nincsen valóságos, személyes, élő hit, akkor ez ebből fakadólag számunkra missziói terep, emberek, akiket elérhetünk. Ők misszió alatt azt értik, hogy a már megkeresztelt emberek körében az odaszánt, vagy az elkötelezett hívők számát növelni, elérve azokat, akik még nem ilyenek, akik egyébként az ő már kerítésükön belül vannak. Mivel nekünk nincs ilyen értelemben, mert holdudvarunk, hanem vannak a gyülekezet tagjai, akik megtért, újjászületett hívő emberek, mindenki más, ettől kezdve missziói, szolgálati feladat a számunkra. Nos, ez egyébként már a reformáció korától kezdve, amikor még a luteri, kálvini reformációban is megláthatók a korábbi missziói paradigma gondolatoknak a tovább élései, az anabaptisták azonnal ütköztek a kora, és azóta is ütköznek az evangéliumi keresztények ütköznek, mert hogy nem népegyházi, hanem hitvalló egyházi szerkezettel épülnek fel. Szóval modern kihívás. Egyik oldalt van ez a fajta egyházi gondolkodásmód, amely azért azt is látni kell, hogy különösen a nyugati társadalmakban egyre jobban erodálódik, és ennek folyamányát lehet látni ma világában. Valakik egyszerűen csak úgy fogalmazták még nagyegyházi, népegyházi vezetők közül is, hogy csak letisztultabbá lett a támogatottságunk az új népszámlálási adatokkal, amikor kb. 70%-ra estek vissza a katolikus, református, evangélikus körben. Szóval, de ez a folyamat, ez zajlik a nyugati társadalmakban, és megy tovább magyar társadalomban is. Ne legyen illúziója senkinek ezzel kapcsolatosan. Ugyanakkor van egy másik oldal, egy másik kerítés, amely a misszió tekintetében egy bizonyos értelemben nehézséget, kihívást jelent. Ez pedig az a kerítés, hogy valami fajta pluális gondolkodásmód és egyfajta relativizmus terjed a ma embere, vagy akár már az elmúlt időszakban a 20.-21. század embere gondolkodásmódjában. És megint csak hadd térjek vissza a népszámlálási adatokhoz, ez nagyon világosan jelezte, hogy egy igen nagy tömeg, ha jól emlékszem, 1,8 millió Magyarországon nem válaszolt erre a kérdésre, hogy melyik egyházhoz tartozónak érzi magát, de a mindennapi élet gyakorlatából azért, és a kapcsolatrendszereinkből tudjuk azt, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki meggyőződéses ateista. Na, a legtöbb ember, nagyon sok ember a környezetünkben a maga módján vallásos. Maga módján összerakott hitrendszerrel bír, és amikor ez az emberileg összepakolt, összetákolt hitrendszer, amely mögött egy individuális elképzelés áll, én vagyok ebben a világban a legfontosabb személyként, én határozom meg a dolgokat. Szóval ez a fajta gondolkodásmód és hitrendszer találkozik a Biblia igazságát hirdető evangéliummal, evangélium misszióval, akkor azonnal konfrontáció történik. Azonnal kérdések támadnak az emberekben, és a ma társadalma, ma világa, mintha két oldalról próbálná beszorítani a bibliai értelembe vett missziót és annak gyakorlatát. A meggyőződések szerinti evangéliumi missziói paradigmát, vagy gondolkodásmódot képviselő embereket. Szóval ezért van egy válsága, vagy nehézsége ennek, mert mind a két irányból van egy ilyen hatás a társadalmunkra, illetve mindannyiunkra. Látni kell még egy dolgot a misszióval kapcsolatosan. Ugye tudjátok, hogy a misszió csak egy van. Nincs ilyen, hogy külmisszió, vagy belmisszió, vagy ilyen misszió, vagy olyan misszió. A misszió van, és azon belül van természetesen sokféle része és rétege ennek. Amikor a felfedezéseknek a korában világossá vált az akkori eurázsiai ember és keresztény vezetők számára, hogy hát több van a világon, mint akiket addig ismertünk, akkor nagyon gyorsan megpróbálták ezeket az embereket elérni, és Hatodik Sándor pápa volt az, aki azt mondta, hogy felosztotta a világot a felfedezések után a spanyol és a portugál uralkodók között, és megmondva, hogy ki hova mehet. Ennek része leképezés egyébként az Észak- és Dél-Amerikában lévő folyamatok, különösen Dél-Amerikában látható, hogy bizonyos országok portugál nyelvűek, bizonyos országok spanyol nyelvűek, hátterűek. És az ő missziói paradigmájuknak megfelelően, mert akkor ez működött, hogy el kell érni ezeket a társadalmakat. A későbbiek során a keresztény, az evangéliumi misszió is felpörgött ebben a dolgokban, és különösen William Carey után, aki a modern keresztény missziónak az atyának tekinthető, missziói társaságok, mozgalmak indultak el külmisszió irányába. Volt azonban egy érdekes folyamat, megfigyelhető folyamat ebben. A felfogás, hogy hogyan tekintenek ezekre az emberekre. A fekete afrikaiakra, az belső ázsiaiakra, a dél-amerikaiakra, az észak-amerikai indiánokra, stb. Egy kolonizálás, egy olyan fajta folyamat is megfigyelhető, hogy nem pusztán az evangéliumot akarták elvinni, hanem az evangéliummal együtt azt a fajta társadalomfelfogást és civilizációs összegrendszert, amely az ő fejükben és társadalmukban, illetve ebből fakadóan a zsigereikben benne volt. És például Hudson Taylor, aki Kínának az egyik nagyon nagy hatású misszionáriusa volt, ütközött ezzel, ha ismeritek az ő írásait, mert hogy ő meghagyta a varkocsba a haját, és elkezdett kínai módon öltözködni. Mi volt erre a keresztény misszióknak a válasza? Te pogány lettél, és hogy képzeled ezt? Ő meg azt mondja, hogy az, hogy hogyan öltözködöm, vagy hogy milyen a hajviseletem, az még nem jelent semmit a tekintetben, hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. És ahhoz, hogy őket megnyerjem, én teszek egy ilyen lépést, idézve páli gondolatot, zsidónak zsidó, görögnek görög. Nos, ez a fajta gondolatiság, ez jellemezte a keresztény missziót, szerte az egész világon, beleérte akár a katolikus, protestáns, ez kevésbé volt, és az evangéliumi missziókat egyaránt, egy bizonyos ideig. Egészen addig, amíg belső mozgások ezt fel nem törték. Hogy újabb és újabb rétegek, tömegek megtérve ezekben a nemzetekben, ezekben az országokban, világrészekben elkezdték feltörni ezt a gondolatiságot, ezt a missziói paradigmát, és ma már egészen más helyzet van, sokkal inkább egy partneri viszonyra és együttműködésre törekszenek a különböző világrészekben, országokban a különböző missziók. Én és jó pár éven keresztül az Európai Baptista Misszió, ez a baptisták európai nagy családjának a külmissziói szervezete, ennek a vezetésében benne voltam, és ez a misszió volt a háttere annak idején Szilvia kiküldésének, vagy Füredi Kamilla kiküldésének, akik a régebbiek ismerik őt. És az volt az érdekes ebbe az egész dologban, hogy ugyan a legtöbb pénzt az európaiak adják ebbe a misszióba, de a vezetésben és a szolgálatnak a szinterén mi partnerek vagyunk, partnerországok, partnervezetők vagyunk. És ott voltak az afrikai, vagy az indiai, vagy a dél-amerikai munkatársak és vezetők, akiknek ugyanúgy döntési feladatuk és felelősségük volt különböző kérdésekben, mert hogy azért azt is hozzá kell tenni szép csendesen, hogy megváltozott a világ. Tehát mi Európában, Londontól egészen mondjuk Vladivostokig, ami érdekes módon Európa, van vagy 870 ezer baptista, ha elballagunk Nigériába, akkor ott van 2,6 millió. Vagy elmegyünk Burmába, ott van kicsit több, mint 1 millió. Vagy elmegyünk Brazíliába, dinamikus növekedéssel 1,4 millió járnak most. Szóval partnereknek kell egymást tekintenünk, és ilyen értelemben egészen megváltozott ez. Egészen radikálisan olyanná is, hogy például Anglia legnagyobb baptista gyülekezet az egy fekete gyülekezet Londonban. Vagy a német baptisták a kameruni baptistákkal partneri kapcsolatban Berlinben plántáltak kameruni baptistákból álló gyülekezetet, úgyhogy Kamerunból hoztak két lelkipásztort ehhez. Ez is beletartozik a partneri kapcsolatokban. Ez a missziónak és a missziói paradigmáknak valami fajta olyan változását mutatja, amelyre oda kell figyelnünk. Mivel szalad az idő, ugorjunk egy nagyot a következőkre. Hogyha missziói paradigmákról beszélünk, és nagyon gyorsan csak a Szentírás alapján is nézzük egy néhányat meg, a missziói az Ószövetségben, annak a missziói, az ószövetségi ember, az ószövetségi Isten népének a missziói paradigmája, gondolkodásmódja és gyakorlata, az egy különös belső ellentmondást mutat. Miközben azt mondja Ábrahámnak Isten, hogy benned állhatnak meg a föld minden nemzetei, eközben ők a kiválasztottak, és ennek a kiválasztottságnak a tudatába újfent, újból és újból belső küzdelmeik vannak. Jól mutatja ezt Jónás története. Isten nagy nehezen ráveszi arra, hogy elmenjen Ninivébe prédikálni, de prédikál, hogy megtérjen Ninive, de belül azt várja, hogy nehogy már megtérjen Ninive. És ez a belső küzdelem az Ószövetségen belül végig követhető, látható, hogy egyrészt Isten adta, elhívta ezt a népet, kiválasztotta minden nép közül, hogy rajtuk, bennük mutassa meg az ő szentségét és valóságát. Másrészt ez a nép ennek a tudatában sokszor kevéssé tudja megélni mindezt más nemzetekkel való kapcsolatában, és fokozatosan, különösen Jézus korára ez bizonyos értelemben torzul, mert Jézus azt mondja az írástudóknak és farizeusoknak, hogy elmentek a világ végére, hogy valaki zsidóvá tegyetek, aztán meg utána szinte a gyehenna tüzébe taszítanátok, mert olyan dolgokat raktok rájuk, amiket nem tudnak megtartani. Szóval van missziói buzgóság bennetek, csak valami megtört, valahogy nem az Isten irányába mutatnak a táblák. Az Úr Jézus Krisztus és a misszió kapcsolatában azt láthatjuk, hogy egyrészt Jézus Krisztus azt mondja, hogy eljött az Isten országa, benne, vele. Hogy ő az, aki az Isten képét, arcát, valóságát teljes egészében megmutatja ezen a világon, elénk éli. Ha láttatok engem, láttátok az atyát. Megjelent benne az Isten országa. Másrészt az Úr Jézus Krisztus tanítványaival való tanításban, az igazságoknak az átadásában azt mondja, hogy közöttetek van az Isten országa. Azaz, hogy az Isten országának a titkai, kincsei, áldásai tovább adja és felelőssé teszi az ő tanítványait és mindenkori követőit erre. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása a misszió, a keresztény missziónak a döntő pontja. Ez az alfája és az omegája. Krisztus halála és feltámadása keresztény missziónak. Ilyen értelemben ott vert szöveket az emberi közösségben, társadalomban az Isten újra gondolást, új kezdést adó lehetősége, és olvastuk már a missziói parancsot, amely a kirendelése volt az Úr Jézus Krisztusnak. Az ősegyház misszióját tekintve azt látjuk, hogy az első keresztények alapvetően és elsősorban a zsidó embereket akarták elérni. Az ő missziói paradigmájuk ilyen értelemben a mai népegyházi gondolkodáshoz mutat rokonságot. Egészen addig, amelyik pogány emberek meg nem tértek, és ezzel elkezdett fejfájása lenni az akkori tanítványi körnek. Hogy is, mint is kellene ezt a helyzetet kezelni. És az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelke által és az emlékeztetés által, amit elmondott nekik, segített, hogy átkerülhessenek ezen a ponton. Másrészt, hogy amit ő cselekedett ezekkel az emberekkel, az hitelesítette az ő, a Krisztusnak a munkáját az ő életükben. És a pogány misszió és a zsidó misszió ilyen értelemben az ősgyülekezetnek, vagy az első, az ősegyháznak a missziói paradigmája, itt volt egy nagy váltás. Az apostolok cselekedete könyvében az úgynevezett első jeruzsálemi zsinat, így szoktuk nevezni ezt, Apcsolya 15-ben olvashatunk erről, az volt az a forduló pont, amikor Péter vezetésével és a tanítványi csoport összetalálkozott, és sokat mások ott voltak, Pál és Barnabás, Silás beszámolnak mind arról, ami történt és történik, és értékelik ezt a helyzetet, és akkor kitör a keresztény misszió a zsidó kulturális és vallási keretek közül, és ettől kezdve a pogány missziónak lesz egy szabad tere, és nagyon gyorsan, röviden, rövid idő alatt a pogány keresztény misszió nagyságrendekkel lehagyja a zsidó keresztény missziót. Azt is láthatjuk az ősegyház missziójában, hogy ennek az időszaknak sok különlegessége van. A missziói paradigmája az, amiben aztán későbbiek során, akár a reformációban, akár a reformációt megelőző missziói mozgalmakban, vagy evangéliumi mozgalmakban visszatérnek erre az időszakra. Ezeknek az időszaknak missziói jellegzetességeire, hiszen itt megjelenik a minden baptista egy misszionárius, minden az a fajta gondolkodásmód, amit Péter kifejt az egyetemes papság elvével kapcsolatosan, a minden ki közvetlen Krisztusi kapcsolódására vonatkozólag, vagy éppen Pál apostol, ahogyan erről beszél. Másrészt ez a történelmi időszak ad egy nagyon sok támpontot minden későbbi kor megújulási mozgásainak, mozgalmainak. Sok mindent lehetne ebből az időszakból tanulságként előhozni, de egy dolgot emelnék csak ki, a mozgalomból hogyan válik mondjuk így a kereszténység, mint mozgalom, hogyan intézményesül, hogyan szilárdul meg, és hogyan lépnek fel különböző kérdések és nehézségek, amelyekkel aztán szembe kell nézni. Tudjuk jól, hogy az újszövetségi szentíráson belül nem olvasunk olyan mértékű, olyan rendszerezettségű, gyülekezeti, belső strukturális leírásokat, amelyekkel akár mi most rendelkezünk. Az újszövetség beszél presbiterekről, püspökökről, diakónusokról, a szolgálat különböző területeiről, itt is, ott is, amott is, de nem látjuk azt, hogy mondjuk elérkezünk oda, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a gyülekezet rendszabálya ez. A gyülekezetek összefogott rendszabálya az egyháznak ez. És akkor hogy kell működni ebben, vagy abban, vagy amamban az esetben? Mert hogy ez egy folyamat. Néha-néha találkozom olyan emberekkel, akik ennek a hiányaiból teológiát kovácsolnak. Nem veszik észre, vagy nem gondolnak arra, hogy az új szövetség keletkezése korában, ez körülbelül Krisztus után 90. százig lezárul, ebben a korszakban egy ilyen értelemben folyamatos növekedésben, folyamatos változásban, bővülésben, formálódásban van az egyház, és ha úgy tetszik, az apostolok cselekedete könyve az a Szentlélek evangéliuma, és ennek a folytatása az egyház történelem. Folytatása bizonyos értelemben mi vagyunk, akiknek az élete természetesen nincs benne a Bibliában, és nem összehasonlítható olyan értelemben, fontosság tekintetében, vagy autentik hivatkozási alap tekintetében, mint az új szövetség, de ez folytatódik tovább is. A különböző korokban a különböző egyházaknak, gyülekezeteknek kell, hogy az új szövetségi alapokon annak a jó megértésével felépítsék maguk rendszerét. Pál apostol missziójával kapcsolatosan csak röviden néhány gondolatot. Ő az első misszionárus és az első teológus egyben, aki olyan széles körben szolgál, amelyről, akikről tudhatunk. És az ő missziói paradigmája az egyrészt a munkatársak sokszorozódásában látható, hiszen az apostol közepén munkatársi köréből közel 70-en nőnek ki, az új szövetségből láthatóan, visszakövethetően. Másrészt az ő törekvése az volt, ahogyan persze az Úr vezette, és a Szentlélek időnként meg is állította a mást gondolt, hogy másképpen gondolta a dolgokat, de az ő alapvető törekvése az volt, hogy a jelentősebb városokban, településeken hirdette az evangéliumot, és onnét zendült tovább, Tesszalonikainak. Így írja, tőletek terjedt tovább az Úr beszéde egész Akhájában, Macedóniában. És lehetne sorolni tovább. Volt egyfajta ilyen missziói koncepciója, látása, ami az evangélium terjedését szolgálta belépni különböző társadalmi helyzetekbe, különösen a nagyvárosoknak, az akkori nagyvárosoknak lelki szellemi felhőjébe, légkörébe, meghirdetni az evangéliumot, segíteni, hogy megalapozódjon egy gyülekezet, rendszeres kapcsolattartással, lásd leveleit, kapcsolattartással építeni a hitüket, válaszolni a kérdéseikre, és munkatársi csapatot építeni, akik tovább fogják tudni vinni az evangéliumnak az ügyét egyik vagy másik településen. Hogyha tovább lépünk az egyház történelembe a paradigmaváltások tekintetében, akkor azt látjuk, hogy, és csak azért, hogy az utolsóra, ami a címben is benne van, arra is válaszoljak, egy kicsit ne kerüljük azt el, megadott címben. Az egyház történelemben különböző paradigmák, különböző gondolatok voltak a misszióval kapcsolatosan. A keleti egyház, ahogyan egyre távolodik Rómától, illetve amilyen mértékben egyre szétszakadnak ezek a fejlődési fázisok, azt látszik, érdekes olyanként, most az ortodoxia egy nagyon dinamikus nyomulásban van szerte a világon, ez egy mellékvágán. Szóval a keleti egyház gondolkodásmódján, missziói paradigmájában másképpen formálódik, alakul, mint a nyugati kereszténység, mivel ott a délről az iszlám, keletről a nomád világ behatárolta ennek a mondjuk így állami terjedését. Egy más irány erősödik meg az ortodoxiának a gondolkodásában, egy olyan gondolat, hogy maga az egyház és azon belül a liturgia az a legfontosabb. Köszönöm szépen. Egy idézet David Boshnak a könyvéből, aminek ezt a könyvet mindenkinek ajánlom egyébként ebben a témakörben. Nagyon tömény, de nagyon fontos és alapos mű. Rose ezt írja az ortodoxiával kapcsolatosan, az ortodox missziói felfogással kapcsolatosan. A husvéti világosság és a liturgia egyház az ortodoxia abban látja saját legfőbb feladatát, hogy megvilágosítsa a pogányokat, akikre a liturgia közvetítésével árad Isten világossága. Az ortodox egyház missziós tevékenységének éppen ezért legfőbb megnyilvánulása a liturgia ünneplése. Ha voltatok már ortodox istentiszteleten, van, hogy 3-4 órás. Az irgalom világosság, amely liturgiában felragyog, vonzás központként szolgál azoknak, akik még mindig a pogány sötétségben élnek. Szóval az ortodoxia gondolkodás módja, missziói felfogás módját ez jól mutatja. A középkori katolikus egyház a kard és kereszt egyháza. Missziói felfogás csak éppen ezért a nem csupán az egyház térnyerése, hanem az egyházat képviselő, vagy az egyházzal szoros kapcsolatban lévő keresztény államiság térnyerése is. Így érthető, ezen a hátteren érthető például a 6. Sándor pápának a világfelosztása, Portugália és Spanyolország, jellemzően Portugália királya és a spanyol király között missziói munka tekintetében. A protestáns reformációi missziói gondolkodásmód egyik oldalról csak kevésbé szakad el ettől a katolikus felfogástól, hiszen emlékezzetek vissza, Luthert is fejedelmek veszik a védelmükbe, és kezdenek el ilyen értelemben fejedelmek és azon belül országrészek, birodalmak reformálódni. Ez ilyen értelemben nem egy individualista, az emberi kapcsolatokon keresztül egyes emberek számára terjedő reformáció, hanem állami szinten is megjelenő reformációs gondolkodásmód. Nagyon érdekes egyébként, hogy talán ezzel van kapcsolata annak, hogy a protestáns református evangélikus egyházaknak a külmissziói, kifejezetten külmissziói tevékenysége, különösen az első időszakokban nagyon minimális. Ezzel áll szemben az anabaptista missziói paradigma felfogás, amely megjelenik ebben a korban, hiszen az anabaptizmus a reformáció harmadik népi ága, és az anabaptistákat nem csupán az akkori népegyházak katolicizmus, hanem a reformált egyházak is, és azoknak a birodalmi vezetői, vagy társadalmi vezetői is, hát tűzzel, vassal, és néha mással írtják, mert hogy az anabaptista missziói felfogása kezdetektől fogva az, hogy az egyes embert tekintik a Krisztus számára megnyerendőnek és megnyerhetőnek, és az állam és az egyház radikális elválasztásának az elvében hisznek, és ebből fakadólag ilyen értelemben állami missziót, az állam ennek megfelelő térnyerését be nem akarnak hát részesekké lenni. Egyet ugorva a posztmodern missziói felfogás és paradigma váltásban, ennek egy előzménye jelenik meg egy kicsit, ami aztán már a mi számunkra is még inkább látható. Billy Grahamék tartottak még 78-ban Amsterdamban egy olyan konferenciát, ez később lett, volt majd evangélisták konferencia Amsterdamban 86-ban vagy 89-ben. De ezzel a már a 78-as találkozóknak az anyagai között előjön egy olyan gondolatiság, ami körül elég sokat forogtak akkor, amit így lehetne röviden elmondani, hogy Jézus igen, az egyház nem. Már akkor megjelenik ez a különböző társadalmi, különösen nyugati társadalmak, úgynevezett fejlett társadalmakban ez a fajta, akár a hippiknek a mozgalmában és más egyéb mozgalmakban, hogy Jézus igen, az a fajta képződmény, amit nevezünk egyháznak, ez nem. És aztán elérkezünk a mára, vagy az elmúlt egy-két évtizednek a posztmodern társadalmában, amelyben a tekintélyek, az abszolút igazságok, az abszolút gondolatok gyakorlatilag megszűnnek, vagy nagyon, nagyon nehezen képviselhetőek. Az egyének a döntési felelőssége és szabadsága, a demokráciának időnként, vagy a liberális hatásoknak időnként a félreértelmezési kapcsán odaérkezik, hogy irdozatosan felemelked és megnövekedik, és ebből fakadólag érkezünk el ahhoz a missziói helyzethez, ami a posztmodern jellemzi, amelyben élünk, illetve amelyben, hát nem tudom, mi következik majd ezután, posztmodern, vagy nem tudom, mi az, ami majd ezt fogja váltani. Egyrészt a missziói helyzetet, illetve a posztmodernnek a következőképpen a missziói gondolkodást, paradigmákat jellemzi, hogy az egyént kell megszólítani. Aztán az egyháznak a korábbi szerepének bealkonyul. Persze vannak törekvések ennek ellentétjeként. Figyeljétek meg, Putyin elnök mennyire támogatja az ortodoxiát a mai orosz társadalomban, mert hogy a fölébred a régi múltnak bizonyos gondolatisága, és szeretnék ehhez egyfajta eszközként, társként, segítőként, társadalomépítő erőként, illetve hatalomban megerősítő, vagy hatalomban tartó erőként az egyházat használni, és viszont. De ugyanakkor azt látjuk, hogy általános tendencia az, hogy az egyháznak az a fajta szerepe, amely korábban jelen volt, és ez elsősorban a katolikus, illetve protestáns egyházaknak a missziói paradigmájában gyökerezett, vagy volt jelen, ennek bealkonyul, vagy legalábbis egyre inkább veszít az erejéből. Azt is látnunk kell, hogy a különböző változások, a missziói formálódások, a világ missziói formálódása során egy más világgal nézünk szemben. Valakik úgy fogalmazzák meg ezt, hogy mintha Krisztus délre vonulna. Tehát mintha az északi félteke országai, az úgynevezett klasszikus értelembe vett nyugati fejlett országokból, mintha kivonulna Krisztus és délre vonulna. Hiszen egy bő 100 évvel ezelőtt néhány százezer keresztény volt Afrikában, ha ezt mondják, mára meg sok százmillió, aki kereszténynek vallja magát. Vagy azon belül a baptisták családjában is, hát igen, dinamikus növekedésben vannak. És ugyanez jellemző akár Ázsia különböző rétegeire, beleértve még a totális uralmakat, vagy akár az iszlám országokat is. A különböző helyzet ebben a közegben, hogyha szembenézünk a változásokkal, új missziói gondolkodást, paradigmaváltást következtethetünk ebből, és ezekből néhányat szeretnék csak kiemelni. Az egyik a helyi gyülekezeteknek a felértékelődése. A helyi gyülekezeteknek a felértékelődése. Bár hozzá kell tenni azt, hogy mintha a poszt-poszt-poszt modern, vagy azt követő rendszerekben még ezek a közösségek is, mintha veszítenének az erejükből, és ilyen értelemben vett a különböző személyi kapcsolati hálókon keresztül működő keresztényi összetartások, mintha még erőteljesebbé kezdenek lenni, de a ma embere kevésbé érdeklődik, vagy izgatott valami fajta általános nagy egyházi, nem tudom micsoda iránt, hanem sokkal fontosabb neki a helyi közösség, amelyben ő nap mint nap ott lehet, vagy hétről hétre ott lehet, és megélheti a kapcsolatait. Ezt mi például abban látjuk, hogy a közgyűléseknek a résztvételi aránya, illetve az érdeklődés, az drasztikusan csökkent mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest. 20-30 évvel ezelőtt sokkal magasabb számú volt a közgyűlési részvétel, mint ma. És ennek megfelelően megfigyeltük azt, hogy mit csináltak erre azok az országok, ahol bizonyos értelemben előttünk járnak, mert a változások gyorsabban zajlottak, azt csinálták, hogy a közgyűléseket belehelyezték olyan missziói találkozások, olyan konferenciákba, ami sokkal inkább megmozdították az embereket, mint a szervezeti gondolkodásból fakadó feladatok és körülmények. Ennek megfelelően próbálunk mi is cselekedni, mert Az embereket az nem biztos, hogy érdekli, hogy szavazzanak valamiről, de az érdekli, hogy valamiben részt vegyenek, ami misszió, ami fontos, ami az ő életükkel kapcsolatos kérdés. Aztán egy másik paradigma váltás, nem beszélek mindenről, lehet majd beszélgetni ezekről, úgy fogalmaztam meg valakik, hogy missziók korszakának vége, beköszöntött a misszió korszaka. Amikor én Győrben lettem lelkipásztor, oda kerültünk a 90-ben, 91-ben, akkor azt tapasztaltuk, hogy a változások révén, amik történtek a mi országunkban, beözönlöttek ide missziói társaságok. Minden héten keresett meg valaki bennünket, ott jöttek keresztül Bécs felől, és minden héten bejöttek, és elmondták, hogy nagyszerű, mi van itt az országban, ők hozzák az ő különleges ezt, meg azt, meg amaszt, elmondták, hogy nekünk mit kéne csinálni, és miután jól kiosztottak bennünket, elmentek Budapestre. Na most, egy darabig néztük ezt a dolgot, néztük, és aztán, amikor már néhány hónapja tartott ez a folyamat, akkor azt mondtuk Győrbe, hogy na tartsunk egy missziói konferenciát. Meghívtunk vagy 50 missziói társaságot, 14-en el is jöttek, aztán ebből kettővel tudtunk hosszú távon együtt munkálkodni. Az értékeink, a felfogásunk, meg a kapcsolatok és a hit, illetve a hitvallásnak a figyelembe vételével. De azt is látni kell, hogy az elmúlt évtizedek, különösen az utóbbi évtizednek a változásai a fejlett nyugati társadalmakban is, de szerte a világon azt mutatják, hogy létrejöttek a keresztény segélyszervezetek, lásd baptista szeretett szolgálat, és ezek a különböző ilyen karitatív jellegű szervezetek olyan mértékben magukhoz vonzották a keresztény figyelmet, keresztény embereknek, közösségeknek a figyelmét, hogy ezek a missziói társaságok azoknak a büdzséjük szépen, de biztosan ment lefele. Drasztikusan ment lefele. És másik oldalról éppen a posztmodern, illetve a modern kornak a partneri és a gyülekezet felértékelődési folyamata révén ezek a missziók ott és úgy találhatnak csak igazi szerepet, hogyha specializálódnak. És valamilyen értelemben valami, ami igazán segítség a helyi közösségek, vagy azok összefogásai számára tudnak nyújtani. És egészen más lett az ő szerepük, egészen más lett az ő helyzetük a keresztény társadalom, világon belül. Aztán a misszió több, mint evangelizálás, és különböző körülmények és változások jellemzik a posztmodernbe és annak következtében a keresztény missziót, az evangelizálást, az evangelizációt. Evangelizáció nem bíró, hanem tanú. Ma sokkal inkább ez. Az embereknek az elérése, megnyerése valahol a tanúskodáson, az életünkben és a hiteles történeteinkben, a valóságunkban való bevonáson keresztül. Míg korábban az emberek az igazságra voltak nyitottak, ma nem annyira az igazságra, sokkal inkább az élményre, a megtapasztalható valóságra, bizonyos értelemben a másik ember életének a részévé szeretnének válni, és erre leginkább nyitottak. És ez mutatja például azt, ami most például Nick Vujicsicsal történik, hogy van egy ember, aki hitelesen, megdöbbentő módon tesz bizonyságot arról, hogy lehet boldog ember és teljes életű ember karok és lábak nélkül is valaki, és erre emberek tódulnak oda, és a média azonnal figyelemmel odafordul, és azonnal érdeklődik, és ő elmondhatja, én végighallgattam tanap este, meg előző este is egy szüket körben az ő bizonyságtételét, és azt kell mondjam, hogy az evangéliumot mondta el, nem más mondott, és nem csorbította azt, de egyszerűen a tanú voltam miatt, és az, hogy ez volt a kapu, ez megerősítette azt a missziós hatást, amit ő végezhet. Aztán a hiteles evangelizáció, misszió mában mindig kontextuális, tehát az adott társadalmi helyzetbe belehelyezett megszólaló üzenet. Miközben örök és univerzális a Szentírás alapvető üzenete, Krisztusnak a mondani valója, de a ma missziója és az evangelizálás kell, hogy helyben az adott helyzetnek megfelelő lehessen, és ebben szolgáljunk. Aztán az evangelizációval kapcsolatosan én találkoztam ilyen gondolatisággal, egy missziós szervezet, a Down Ministries volt az, akik megjelentek még szintén talán a 80-as évek végén, 90-es évek elején, aztán talán te is találkoztál velük, de mások is képviselték ezt a gondolatot, hogy hát tulajdonképpen akkor fog majd eljönni az Úr, hogyha mindenkinek, az egész világon, minden nemzetnek hirdettetik az evangélium. Ennek megfelelően az Andokban felállítottak nagy ilyen hangszórókat, és nem tudom miket, és próbálták, hogy na mindenkinek hirdettessék az evangélium. De ezzel hát nem lehet sietetni se az Úr visszajövetelét, se a népek elérését ilyen formában. Ez félreértése a Krisztus szavainak és művének. Missziói együttműködések jellemzők a posztmodern korban. A társadalom sok esetben egyszerűen kategorizál. Nem azt mondják, hogy baptisták, hogy reformátusok, hogy metodisták, hívők, keresztények. Egyszerűen kategorizál, sok esetben azért is, mert ma a társadalma egyre távolabb kerül a mélyebb keresztény ismeretektől. Aztán lehetne azt is megnézni, hogy a más vallások között, más különböző helyzetekben milyen lehetőségek vannak. Azt is látnunk kell, hogy nem a kereszténység a legdinamikusabban fejlődő vallás a világon. A muszlimok gyorsabban növekednek az egész világhoz képest. De a keresztény misszió jelen van mindenütt a világon, különböző helyzetben. Nagyon sokan ma is szenvedéseket, megpróbáltatásokat élnek át annak kapcsán, ahogyan ezekben az országokban szolgálnak. És miközben szükség van, vagy szükség lehet valami fajta párbeszédre ezen vallási képviselők között, vagy valami fajta emberi normális kapcsolatra, eközben ennek a mezejében különböző félreértések jelennek meg. Sajnos vannak összekeveredett szinkretista helyzetek, amikor maguk kereszténynek való emberek vagy vezetők különböző más vallásoknak mondjuk híveivel együtt akarnak imádkozni, mert hogy egy Istenünk van, mondják, ő is muszlim, ő is egy Isten hívő, meg én is keresztény. Hát nem pontosan, mint három egy Istent hiszünk, és a Biblia Istene, azt gondolom, hogy másról van szó, amikor ezt látjuk. De mondjuk egy várostakarítás tekintetében adott esetben lehet és kell egyeztetni akár különböző vallás felekezetek között is. És hát még utoljára egy néhány mondatot befejezésül a jelenkor missziói helyzetéről, hogy milyen missziói paradigmák vannak, jelen van egyszerre a mi társadalmunkban az úgynevezett népegyházi megközelítés. Hát azért nehéz ilyen értelemben a misszióról és a missziói gondolkodásmódról beszélünk, mert a társadalmunk többféle van egyszerre jelen. Fontos éppen ezért mi magunknak is gondolni, látni azt, hogy mi hol tartunk. Benne van a mi társadalmunkban az úgynevezett népegyházi missziói gondolkodásmód és paradigma, amiről az előbb már beszéltem, hogy kerítésen belül vannak, érjük el őket, minél többen legyenek szépen virágozó hívők itt körülöttünk, és ha valaki belép ebbe a körbe, akkor az probléma. Aztán jelen van a tradicionális evangélium megközelítés, amit döntően és alapvetően képviselünk, mi is, és másokkal együtt képviselünk, amelyet az evangélium meghirdetését minden ember számára személyes döntéssel és felelősség, az ő felelősségvállalásával és elkötelezettségével a Krisztus követésére és tovább növekedés hitben és a közösségben a Szentírásért alapján, a Szentlélek által. Karizmatikus missziói paradigmák és gyakorlatok láthatóak ebben azok az elemek is, amikor ezek átjárják a különböző felekezeteket, közösségeket, és sok esetben nem újabb közösségek vagy gyülekezetek vagy egyház építésének a célzatával, hanem valamifajta gondolatiság, nehezen megfogható, keretek közé nehezen szorítható vagy tartható, de valamifajta gondolatiságnak a munkálásával. Nem véletlenül, hogy ezt különböző hullámokkal jelezték a különböző korokban, ilyen karizmatikus hullámokkal. És van egyfajta modern evangéliumi megközelítési mód, amely hát az evangéliumi missziói paradigmát fejleszti tovább, vagy erősíti tovább azzal, hogy fölemeli és még inkább mondjuk így fontossá teszi a kontextuális kérdéseket. Azt, hogy hogyan, milyen módon tudjuk ezt a mindennapokban megélni és továbbadni. Nos, néhány perccel tovább tartott mindez, de szerettem volna, hogyha látok egy nagy ívet, különböző korok, különböző közösségek, missziói paradigmái és annak változásai tekintetében, láthatjuk azt, hogy ezek hogyan hatottak a világra, és a világ hogyan hatott mind ezekre, és hogy hol tartunk mi itt. Ez azért fontos, hogy aztán a gyülekezetünk misszióját, vagy a személyes missziókat és szolgálatunkat akarjuk megerősíteni, tovább építeni, akkor ezeket látva, ezeket a folyamatokat és ezeket a kihívásokat látva tudjon az Úr bölcsességet és erőt adni arra, hogy ezt a lehető legjobban, leghatékonyabban és a mában meg a jövőben leginkább jól gyümölcsöző módon tudjuk végezni. Köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.